Kolossébeliek írt levél 3. fejezet 18. verstől olvasom a fejezet végéig. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtanul cselekszik, az kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk most eléd, az ő nevében gyűltünk össze. Köszönjük neked azt, hogy sok mindent szereztél nekünk, szerezted a gyülekezetet, ahol közösségben lehetünk, ahol építhetjük, bátoríthatjuk, segíthetjük egymást. Köszönjük, hogy te férfit és nőt teremtettél, a te akaratodnak megfelelően, és családot szereztél. Köszönjük azt, hogy megáldod ezeket a családokat, köszönjük a gyermekáldást, köszönjük ezeket az ovisokat, akik ma kijöttek, és kérünk téged a szüleikért, a családjukért, és az ő tanítóikért, akik foglalkoznak velük, te adj nekik bölcsességet, türelmet, szeretetet. És kérlek, Urunk, add, hogy mindannyian teljes szívvel téged tudjunk keresni, a te áldásaidat, a te útmutatásodat az életünkre. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük ezt a mostani mai alkalmat is. Köszönjük, hogy most is vadd szavad hozzánk. Kérlek, hogy áld meg, mondd itt a te szolgádat, add, hogy képes legyen átadni az üzenetet, amit rábíztál. És kérlek, Urunk, add, hogy mi pedig meg tudjuk érteni, hallani és érteni azt. És hadd kérjünk téged mindenütt az országban és világban, ahol szólják a te igédet, légy ott a te jelenléteddel, szent lelkeddel, töltsd be őket, azokat és bennünket is, hagyd legyen ez egy megszentelt nap, a te napod, amikor rád tudunk figyelni, amikor félre tudjuk tenni a dolgainkat. Kérlek, Urunk, hogy te tarts bennünket jól, a te végtelen gazdagságodból. Ámen.
Néha csodálkozom, hogy milyen nagy változások történtek a világban az utolsó 50 évben. Ha én visszagondolom arra az időre, amikor én jártam általános iskolába, az osztályban lényegében minden gyerek együtt élt a saját szüleivel. Ez teljesen normális volt 50 évvel ezelőtt. De ha mi nézünk most, mi a helyzet a mai világban, és ez nem csak érvényes az Egyesült Államokban, ahol én növekedtem föl, hanem itt is, mi azt látjuk, hogy ez most már nem a norma. Mi azt látjuk, hogy a legtöbb házasság nem maradnak együtt a párok. Mi azt látjuk, hogy tönkre mennek. Mi azt látjuk, hogy a legtöbb gyerek, aki ma általános iskolába jár Magyarországon, az a gyerek nem együtt él mindkét szüleivel. A legtöbb gyerek már egy olyan családban növekedik föl, ahol a szülők elváltak. A legtöbb gyerek nem él mindkét szüleivel. Nagyon sok a gyerek, aki egy egyedülálló neveli azt a gyerek. És amikor mi látjunk azt, hogy ez van a világban, föl kell tennünk a kérdést. Miért van ez? És mi, mint egyház, mint gyülekezet, tudunk valami segítséget adni a családoknak. És az én meggyőződésem az, hogy ha valaki hitben van, vagy ha valaki még nem keresztény ember, azok a Biblia elvek, amit Isten ad a házasságról, és a gyereknevelésről igazak. És ha mi tudnunk figyelembe venni ezeket, az elveket a mi életünkben, akkor sokkal jobb nekünk és a gyerekeinknek. Ahogyan olvastunk ebben a felolvasott igében, úgy kezdődik, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Amikor az átlag ember a 21. században olvassa ezt az igét, ő akar mondani, hogy várjál egy kicsit. Ez lehetséges, hogy érvényes volt 2000 évvel ezelőtt, de azóta változott a világ, azóta változott, hogy milyen egy házasság, és most már nem kell ezt figyelembe venni. Azt kell látnunk, hogy a keresztény tanítás a házasságról, és hogy milyen a szerepe a nőnek és a férfiaknak egészen más, mint ami volt abban a kultúrában, amikor a Bibliát írtak. Abban a kultúrában, mind a zsidó kultúra, mind a görög kultúrában, a feleség nem volt egyrangú a férfiakkal. A feleség inkább egy tárgy volt. Ahogyan bármelyik tárgy volt az ember otthonában. És ha az a tárgy megfelelt, akkor az ember tartotta tovább. Ha az a tárgy nem felelt meg, akkor a férfinak volt joga kidobni azt. És ezt látjunk, hogy ez volt a helyzet abban a zsidó kultúrában, amiben Jézus élt, és abban a kultúrában, ami volt a világban, akkor a görög kultúrában. De azt lehet mondani, hogy ez a fajta gondolkodás lehet látni a mai világban is. Különösen az iszlám világban látjunk ezt. Az iszlám hitben a nő még mindig csak egy tárgy. A nő nem egyrangú a férfival, hanem egy másodrangú állampolgár azok az országokban. De végül is a kérdés nekünk az nem volt, mi volt érvényes ebben a kultúrában, mi volt érvényes abban a kultúrában, hanem azt a kérdés feltenni, hogy mi az Isten terve. Mi az, amit Isten akar? És az, hogy mi látjunk, hogy mi az Isten akarata, vissza kell menni a Mózes első könyvére a második rész. És itt ebben a második részben, a 24. és 25. versben, olvasunk, hogy mi volt az Isten eredeti terv a házassága. Azt olvasunk, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Még mindig ketten messzenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyeltek magukat. Ebben a rövid szakaszban mi azt látjuk, hogy az Isten eredeti terve a házassággal, az volt, hogy a házasság áll egy férfiból és egy nőből. És amikor ők kötnek házasságot, mi azt olvasunk, hogy ők elhagynak a szülőket, és ők ragaszkodnak egymáshoz, és a kettő lesz egy test. Ez volt az Isten terve kezdettől fogva. És ahogyan mi olvasunk az igében, azt látjuk, hogy az Isten terve ebben a kérdésben nem változott. Az Isten terve még mindig az, hogy a házasság legyen egy férfi és egy nő, és az legyen az, hogy ők ragaszkodnak egymáshoz, és az, hogy ők legyenek egy test. Hoztam valamit magammal, remélem, hogy fog működni. Találtam két kis darab, és ma reggel összeragasztottam ezt a két lapot. És egy kicsit ez a példa, amit ez az igé mit mutat, hogy ahogyan van egy férfi és a nő, és ragaszkodnak egymáshoz. És akkor ez már nem kettő, hanem ez egy. És ha én próbálom fogni ezt, és próbálok széttépni, ez az eredmény. Ezt ma délelőtt összeragasztottam. És látjunk azt, amikor én szétszedem azt, amit össze volt téve, lényegében azt lehet látni, hogy mind a kettő tönkre ment. Nem lehet úgy szétválasztani azt, mint ha soha sem voltak együtt. És ezt kell látni, amikor valaki házasságban lép egy társal, akkor ők létrehoznak egy újat. És amikor az új összejön, soha sem lehet szétválasztani azt, hogy a kettő ugyanolyan lenni, mint voltak előtte. És ha ez van, hogyha valaki elvált, és akkor így néz ki, ha kezdi egy kapcsolat egy másikkal, akkor nem fog passzolni egymáshoz, hanem ott maradnak azok a sérülések. És azért látjuk, hogyha mi újból rakjunk össze ezt a kettőt, ez lehetséges, de ott is volt kár. De mégis ez jobban passzol egymáshoz, mint ha ezt próbálnám hozzatenni egy teljesen újhez, vagy ezt próbálnám odatenni egy teljesen újhez. Csak ezt akarok mutatni azt, hogy Isten terve az, hogy a házasság maradjon. Ez egy életre szóló kapcsolat. És az, hogy ez a kapcsolat működjön, dolgozni kell rajta. Ebben az ige szakaszban mi azt olvasunk, hogy a feleségnek van egy feladata a házasságban, és a férfinak van egy feladata a házasságban. Lényegében lehet mondani más igéből, az Efézusból azt, hogy a feladat a nőnek és a férfinak szeretni a társát. De a kérdés az, hogy hogyan tudunk kifejezni azt a szeretet a másik fele. És itt az első, a 18. versben mi azt látjuk, hogy a nő akkor tud kifejezni a szeretet a férje fele, ha ő engedelmeskedik a férjének, hogy ő alaveszi maga az ő férje alá. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk, és ne legyen félreértés ebben. A kereszténységben mi egy másodpercre nem tanítjunk azt, hogy a feleség, hogy az asszony alacsonyabb rungú értékben, mint a férfi. Hanem a Biblia világosan tanítja azt, hogy a női értéke ugyanaz, mint a férfi értéke. De mégis azt kell látni, hogy a szerepek más. És ha mi elismerjünk azt, és ha mi látjunk azt, hogy az Isten tervében mik voltak a különbségek a szerepekben, akkor az előnyös lesz nekünk. A Jenny és a Dani költöznek egy új lakásba, és tegnap oda mentem segíteni egy kicsit, és én kaptam azt a feladatot, hogy kellett összerakni egy szekrényt. És a szekrény volt legalább 9 oldal, kinyomtatva azt, hogy milyen lépések kell menni, ha az ember akar összerakni mindent helyesen. És nekem van elég sok tapasztalatom ezek a dolgokkal, és általában én nem fogom ezeket a papírokat, hanem én csak kezdek összerakni. De az évek folyamán rájöttem, hogy amikor nem használom azt a papírt, hanem én csak kezdek összerakni valamit, ahogyan én jónak tartom, a legtöbb esetben valamikor a folyamatban kell visszacsinálni az egészet. És újból kell szétszedni, mert más soron mint csináltam. És tegnap sikerült mindent. Mert követtem azt, ami ott volt az útmutatóban. És nagyon jó ment. Valahogyan ugyanez van a mi életünkben, ha mi követjünk az útmutatót. Akkor jól fog menni valamit. Ugyanaz van, amikor ha helyesen használjunk a szerszámokat. Néha a lustaságomban, amikor kell bekalapálni valamit, én lusta vagyok oda menni a kalapácsért, van egy csavarhúzó a kezemben. És én használom azt a csavarhúzót, mint kalapács. Működik, végül is tudok beütni egy kisebb szög azzal a csavarhúzóval. De egyáltalában nem olyan hatékony, ha én használném egy kalapácsot. Ráadásul már történt az életemben, amikor így használtam egy csavarhúzót, tönkretettem a csavarhúzót. Lehet mondani azt, hogy a házasságban a feleség olyan, mint a csavarhúzó, és a férfi olyan, mint a kalapács. Az egyik nem értékesebb, mint a másik, mind a kettő jó. De az egyik használjuk az egyik dologra, és a másik használjuk egy másik dologra. Nagyon jól tudnak kiegészíteni egymást, ha végezünk egy munkát. De ha a nő akar kalapács lenni, és van két kalapács a családban, és hiányzik a csavarhúzó, probléma lesz. Vagy ha van két csavarhúzó, és nincs kalapács, probléma lesz. Vagy ha az a nő, aki csavarhúzó próbál viselkedni, mint egy kalapács, és a kalapács, aki a férfi, és az próbál viselkedni, mint egy csavarhúzó, akkor egyáltalában nem fog működni. Akkor fog működni a család, ha a férfi csinálja azt, ami az ő szerepe az házasságban, és ha a felesége csinálja azt, ami az ő szerepe. És konkrétan olvasunk az igében, hogy ha a feleség próbál uralkodni az ő férje fölött, az problémákra fog vezetni. És azért olvasunk ebben az igében, hogy a feleség szerepe alávetni maga, a férje alá. Ez az ő szerepe, ez nem jelenti azt, hogy gyengebb vagy alacsonyabb az ő értéke. De ugyanazt azt mondhatjuk, hogy a férfi feladata szeretni az ő feleségét. És ahogyan tovább olvasunk, és ne legyen iránytuk morgóvak. Ezt a morgóvak szót utána néztem, és láttam, hogy rengeteg jelentése van. Rengeteg réteg van. Lehet, hogy benne van a türelmetlenség. Benne van a tisztelet hiány. Benne van az, hogy egy férfi csak egy kicsit túl nyers. Hogy a férfi nem elég gyengéd. a felesége fele. A férfi feladata a családban vezetni. De nem mindegy azt, hogy ő hogyan vezet. Olvastam egy történet a második világháborúban az egyik angol katona tiszt, amikor egyszer mentek harcba. Találkozott egy ilyen kezdő katona, nem volt tapasztalata, nem tudta, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni a dolgokat. Túl nagy volt a hatisakja, és egyszer, amikor nagyon el volt keseredve, ez a katona tiszt mellett ő elesett. És ott, ahogyan elesett arcra, a földre, és akkor ő próbált gyorsan fölkelni. És ahogyan ő gyorsan fölkelt, és próbált indulni, ő rossz irányba indult. És ez a katona tiszt oda tette a keze a vállára, és csak fordította őt. Nem mondott semmit, csak fordította. És azt mondja, hogy minél erre jól teszel. Ez az egyszerű katona utána rájött, hogy ki mondta ezt neki. És ez a katona tiszt azt mondta neki, hogy jól teszel. Nem szitta, segített. És valahogyan azt kell látnunk, férfiak, hogy mint vezetők a családban, így gyengeden kell vezetni a mi társunkat. Nem erőszakkal, nem durván, hanem gyengeden, szeretettel. Meg vagyok győződve, hogy a gyerek nevelésben, ha két szülő akar megfelelő módon nevelni a gyereket, a legjobbat, amit tudnak csinálni a gyerekért, az, hogy szeretik egymást. Mert ha a gyerekek látnak azt, hogy a szülei szeretik egymást, az biztonságot ad a gyerek. Josh McDowell, aki az Egyesült Államokban az egyik előadó, aki legtöbbet foglalkozott a keresztény családdal, ő az egyik előadáson mesélt arról, hogy az egyik gyereke az egyik nap hazajött az iskolából, és teljesen kétségbe volt esve. És Josh kezdett beszélni vele, és kérdezte, hogy mi van, mi a probléma. És ő azt mondta, hogy a János barátom, az ő szülei 3 hónap előtt elváltak, a Pista barátom, az ő szülei 1 hónappal ezelőtt az ő szüleik elváltak, ma a Kati mondta nekem, hogy az őrszülei el fognak válni. Csak kíváncsi vagyok, apu. Te és anyu, mikor fogtok elválni? Mert a gyerek azt látta, hogy a legjobb barátai minden helyzetben a szülők elválnak. És akkor ő kétségbe esett. És a Josh azt mondta a gyerekének, hogy nem kell félni. Mi soha sem fogunk élválni. És azt mondta, hogy a gyerek abban a másodpercben teljesen megváltozott. Akkor teljes biztonságban volt. Nem volt félelem tovább a szívében. Nagyon fontos, hogy mi, mint szülők, tudunk azt adni a gyerekeinek, azt a biztonságot, ami ebben a világban néha nagyon nehéz találni. Egy jó családban a másik kapcsolat nem a férj és a feleség között, hanem a szülők és a gyerek között. És ebben az igé szakaszban szinte Paul beszél erről, a feladat, amit ad a gyerekeknek, az engedelmesség. És hangsúlyozom, az engedelmesség egy gyereknek azt jelenti, hogy a gyerek megcsinálja azt, amit a szülők mondanak. Nem jelenti azt, hogy a gyereknek van minden helyzetben jogot kapni magyarázat a szülőktől, hogy miért kell csinálni azt, amit kérnek. Az engedelmesség nem jelenti azt, hogy meg kell érteni azt, amit kértek, és nem jelenti azt, hogy csak akkor csinálom valamit, ha együtt értek vele. Az engedelmesség azt jelenti, hogy én megteszem, amit kérnek. Ha egy gyerek nem tanulja az engedelmességet otthon, akkor, amikor felnőtt lesz, ő nem tud alávetni maga, ő nem tud engedelmeskedni senkinek, semmi hatóságnak, semmi főnökének, ha ő nem tanulja ezt otthon. És esetleg én tudok hangsúlyozni azt, hogy egy gyülekezet, ahol vasárnap délelőtt van egy gyerekóra, vagy egy óvoda, ahol minden nap a gyerekek ott vannak. És az a meggyőződésem, hogy itt ebben az óvodában nagyon jó nevelnek a gyerekeket. De annak ellenére, hogy az óvodában jól csinálnak a munkát, nem szabad elfelejteni azt, hogy a nevelés fő felelőse a szülő. A szülők a fő felelős a gyerek nevelésben. Ezt nem lehet átruházni egy tanárnak, egy óvónéninek, bárki más. A szülők kell ebben a területben vállalni az ő feladata, és nevelni a gyereket. És a gyerek nevelésben kell találni a megfelelő egyensúlyt. Azt mondták, hogy a Luther Martinnak nagyon nehéz volt neki imádkozni a mi atyánk. És azért nehéz volt neki, mert nagyon nehéz volt azt a kifejezést mondani, amikor gondolt Istenről, hogy mi atyánk. Mert az ő édesapja egy nagyon kemény, szigorú ember volt, aki sohasem mutatta az ő fiának a szeretetet. És akkor, amikor a Luther Martin használta azt a szó, atya, ő nem tudta kitörülni az ő fejéből azt a kép, ami volt előtte, hogy milyen volt az ő földi édes apja. A Luther a kövek között mondott, ő azt mondta, hogy teljesen igaz az az igé a példabeszédekben, ami azt mondja, hogy a szülő kell használni a boltot a gyereknevelésben. De ő azt mondta, és teljesen nyilvánvaló, hogy ez a fajta bóthasználat, amit olvasunk a példabeszédben, van egy bizonyos határ. Ami szabad, ha az ember átlépi egy határ, akkor nyilvánvaló, hogy az nem helyes. De a Luther azt mondta, hogy a gyerek nevelési szertarban a bolt mellett kell, hogy legyen egy alma. És az ő gondolata az a volt, hogy vannak helyzetek, amikor kell használni egy boltot, de vannak olyan helyzetek, amikor kell ajándékozni a gyereket egy almával. Dicsérni a gyerek, bátorítani a gyerek abban, hogy amit ő tesz, jó. Ti apak, ti szülők, ne ingereljetek gyermekeket, nehogy bátortalanoké legyenek. A szülő nagyon sok módon tud ingerelni egy gyereket. A gyerek tud ingerelni egy gyereket abban, hogy túlságosan próbál védeni őt mindentől. Nem engedjünk azt, hogy a gyerek tanul, hogy egyre nagyobb legyen a határok az ő életében. De ugyanakkor a másik az, hogy van egy veszély, hogy nem húzunk határokat. És ha mi nem húzunk határokat, akkor fogunk ingerelni egy gyereket. Tudunk ingerelni egy gyerek abban, hogy vannak olyan nem reális elvárások. Hogy mi azt várjunk, hogy egy 6 éves gyerek úgy viselkedjen, mint egy 18 éves gyerek. És néha azt kell mondani azt, hogy a 6 éves gyerek 6 éves. Engedjünk, hogy ő viselkedjen, mint egy 6 éves. Igen, de ha már 12 éves, akkor ne legyen az az elvárás, hogy ő úgy viselkedjen, mint egy 6 éves. Ez a bölcsesség, amit kell a szülőnek, hogy a gyerek a saját megfelelő kóra szerint kell nevelni őt. És az folyamatosan változik. Mint szülők, nem szabad leragadni egy szinten, hanem mi is változunk azzal. És ha nem változunk, akkor ingereljünk azt a gyereket. Ingereljünk a gyereket, amikor nem foglalkozunk vele. Szinte olvastam valamit a héten. Egy tanárnő beszélt a férjével, és sírva mondta azt, hogy az egyik másik tanár adott nekem egy dolgozatot, amit az egyik diákja írt. És a gyerek panaszkodott arról, hogy az én otthonomban a szüleim mindig csak a kis gépekkel foglalkoznak. Mindig vagy a telefon ott van a kezében, vagy a számító kép ott van a kezében, vagy a tablet ott van a kezében, mindig van az egyik vagy a másik a kezében. És a gyerek úgy befejezte az írást, hogy én szeretnék egy tabletot lenni. Mert ha tablet lenném, akkor a szüleim foglalkozna velem. És ez a tanárnő, amikor mondta ezt a férjének, sírva mondta, hogy a mi gyerekünk írta ezt a sziket. A gyerekek veletek velünk lesz egy rövid időre. És abban a rövid időben kell használni a lehetőség, ami van. És időt kell tölteni velük. És abban az időben, amit mi töltünk velük, kell építeni egy olyan kapcsolatot, ami jó a gyereknek. Ami a gyerek tudja azt, hogy ebben a családban a szüleim szeretnek engem. Ebben a családban a szüleim elfogadnak engem. Ebben a családban biztonságban vagyok. Nagy a felelősség. Úgy mondom, hogy ez a mi házi feladatunk. A mi házi feladatunk jó társ lenni, a mi házi feladatunk jó szülők lenni. Befejezésül olvasom a 23. vers, amit tesztek, jó lélekkel végezetek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Nagyon fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy ebben az igé szakaszban Paul ír olyan embereknek, akik már hitben vannak. És amikor ő kér ezeket a dolgokat tőlük, ez az elvárás abban, hogy ők hogyan tudnak dicsérni Istent. De hangsúlyozom azt, hogy van különbség azt, hogy az elvárás, ami van Istenben egy hívő ember fele, és az elvárás egy hitetlen ember fele. Az elvárás a hívő embertől, amikor Isten követel ezt tőlünk, az nem egy olyan követelés, hogy ezáltal tudunk megfelelni Istennek, vagy ezáltal tudunk kapcsolatba kerülni vele. És fontos, hogy a hitetlen ember megérti azt, hogy a kereszténység nem szabályokból áll. És valaki nem lesz keresztény, ha ő betartja szabályokat. Hanem az ember keresztény lesz, amikor ő elfogadja azt az ajándékot, amit Isten adott. És Isten azért adott ajándékot, mert ő, mondhatom, ő a tökéletes szülő. Ő tudja legjobban, mi kell az embernek. És ő akar azt a segítséget adni nekünk. Ahogyan egy szülő ad segítséget egy gyereknek. És egészen más, ahogyan egy szülő tud adni segítséget egy felnőtt gyereknek. És akkor így egészen más, ahogyan Isten bánik velünk, mint felnőttek. Isten nem kényszerít valamit rá. Ő egy lehetőséget kínál. Ő egy olyan lehetőséget kínál, hogy mi tudunk kapcsolatban lenni vele. Ő egy olyan lehetőséget ad, hogy ő azt mondja, hogy ő egy új életet ad nekünk. Egy lehetőséget kínál Isten. Nem kényszerít. Ő azt mondja, hogy ezt szívesen odaadom neked. Én szívesen megbocsátom a bűneidet. Én szívesen adom neked életet Krisztusban. Kínál a lehetőség. A kérdés nekünk, hogy hogyan éljünk azzal a lehetőséggel. Imádkozunk. Édesatyánk, látjunk azt, hogy az ige nagyon gyakorlati. Szól a mi hétköznapi életünkhez. Te adsz útmutatást nekünk, hogy hogyan kell élni a házasságban, hogyan kell élni a családban. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy jobban tudunk megismerni azt, hogy mi az elvárás tőlünk, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk helyesen cselekedni. De még inkább kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy milyen a mennyei Atya. Milyen a tökéletes Atya, aki szeret, aki nevel minket. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk elfogadni azt, amit te kínálsz nekünk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.